A Fintech világa szakértőink a stúdióban, Szupán Márton, P-kínotai Balázs, Eclectic Minds. A múlt héten a nemzetközi mobilfizetési helyzetképről beszélgettünk, és azt mondtuk, hogy irány Magyarország. Igaz, hogy nem vagyunk még a szilícium völgy, attól egy kicsit messze vagyunk, de párhuzamok mindenképpen vannak, és vannak jó hírek a magyar fejlesztésekről, Balázs ezzel fejezted be. Jön egy történelmi áttekintés, ugye mióta beszélünk erről a dologról? Hát több mint egy évtizeden már, másfél évtizeden.
Hát, igen, körülbelül 2000-ben, de nyilván ez az az időszak, amit én azt mondom, hogy mi kezdtünk el. Ilyen értemben persze párhuzamosan mások is, tehát Magyarországon ez egy nagyon izgalmas történet volt, kreatív ország vagyunk. Úgyhogy több csapat is elkezdett ezen dolgozni, de körülbelül ugyanolyan utakat jártunk be. Nyilván magyarországi kicsiségéből adódóan ezek nehezek voltak, hogy a bankokat, illetve a különböző partnereket rávegyük arra, hogy együttműködjenek velünk. Ugye a mobilfizetés azért ma úgy említjük meg, hogy a mobilfizetésben nem inkább a bankokat vesszük elő, mint a mobil szolgáltatókat. Pedig ez egy ilyen interdisziplináris terület, tehát ebbe van mobilja is, meg van bank is, mindenki a maga részét adja hozzá. A történelmi viaskodásnak az egyik fő eleme volt az, hogy ez a mobilfizetés ez most inkább mobil és kevésbé fizetés, vagy inkább fizetés és kevésbé mobil. És így a szerepek. Már azt mondhatjuk, hogy ahova eljutottunk, hogy ez nem bank, hanem fintech, és nem mobil, hanem fintech. Tehát ez a kettő összeért valahogy egy teljesen harmadik konstrukcióban. Mert ugye a mobiltelefonok mai verziójában már nem izgalmas, hogy ki a mobil szolgáltató, és a payment világában meg már az se nagyon izgalmas, hogy ki a bank. Csak hát ezt észre kéne venni. De amikor elkezdtük, akkor ez nem volt mindig így, és itt volt egy ilyen fajta erődemonstráció, hogy kinél van. Ezért aztán a rendszerek általában a SIM-kártyás verziókkal indultak el, ez a 2000-es évek eleje, amikor még nem voltak ezek a smartphone-ok, okostelefonok, és ezen implementáltunk különböző megoldásokat, amivel lehetett kvázi mobil fizetéseket csinálni. Emögött bankok ültek, tehát banki számlák, bankkártyák húzottak meg. Hát a sikerességéről nem érdemes beszélni, mert ugye, ha sikeres lett volna, akkor ma is ez lenne. Tehát ezek inkább azt mondom, ilyen technológiai trúvájlok voltak. Üzletileg ezek nem futottak be. Átjárhatóság, határátjárhatóság, emberi elfogadások, hát ez mégiscsak egy folyamat, mégiscsak egy befogadási folyamat az ügyfelek részéről, ezt akkor intottuk meg. Az első sikeres ilyen dolog az volt, amikor a úgynevezett kényszer szolgáltatásokat vittünk a mobilra, és mindez idáig ez viszi a prímet, ugye ezek a parkolás és a autópálya matrica, amiben tényleg nagy a siker, tehát itt több millió tranzakció van havonta. Ez egy nagyon jó tanulási fázis volt, egy edukációs dolog az emberek részére, mert mindenki elkezdte használni, és elkezdték megtanulni azt, hogy nem csak telefóniára lehet használni a telefonomat, hanem minden egyébre. Én magam részéről voltak ilyen sztorik, hogy például egy meg nem nevezett benzinkút, ami egy tengeri élőlényre hasonlít, ott álltam sorba, és előttem valaki autópálya matricát szeretett volna, és akkor szóltam neki, hogy figyelj, de sokkal egyszerűbb, ha nyomsz kettőt a mobilodon. Megmutattam neki, persze, hogy úgy mondjam, eléggé szomorú pillantásokat kaptam a pult mögül, hogy mekkora egy tahó vagyok, hogy én itten elveszem.
Rontod
az üzletet, de hát ebből meg nekünk volt üzletünk, hát azért
tehát mindenki
hazahúzott a dolog, és azóta is több helyzetben is tartottam ilyen rövid edukációs 5 perceket. Parkolás tekintetében szintén, amikor azt láttam, hogy az automatánál valaki a pénztárcájában az aprót keresgeti, és akkor
már a harmadik mondtam, bódban nem váltják föl neki.
Igen, meg nincs elég pénze, meg egyebek, meg ugye bedobálja, akkor kiderül, hogy a virágbolt nincs itt, azon el kell menni, ezt már nem kapja vissza. Tehát azért ezek hoztak olyan kényelmi szolgáltatás elemeket, ezek a szolgáltatások, ami miatt az emberek ezt elkezdték használni, és szívesen használni, ezek elég népszerűek ma is. Tehát ez a magyar evolúció, és utána ugye a 2008-as, 9-es években kezdtük az okostelefonokra való implementációját ezeknek a szolgáltatásoknak, illetve a kártya virtualizációt. Ebben több olyan magyar szabadalom is van, ami világon egyedülálló ennek a biztonsági oldalán, hogy lehet úgy egy kártyát virtualizálni, hogy ez biztonságosnak mondható legyen. Mi a tokenizációhoz egy kicsit hasonló, csak annál egy kicsit mondjuk úgy, hogy fragmentáltabb megoldást használtunk. Az volt a mi ötletünk, hogy csináljunk a kártyaadatból egy titkosított adatfolyamot, és ezt törjük el. Egyik része legyen a telefonon, a másik része meg egy szerveren. A tokenizáció hasonlót csinál, csak egy szerveren tárolja. Ez ugye mindig egy olyan kérdés, hogy lehet valamit feltörni. Ha fel akarok valamit törni, akkor az a kérdés, hogy mit kell céloznom. A tokenizáció esetében mondjuk úgy, hogy központilag védett szervereket, a mi esetünkben, tehát ahogy a mi megoldásaink működtek, vagy működnek, ott pedig az összes mobil szolgáltató telefonját be kell kebeleznünk. Na hát ez egy nehezebb folyamat azért, hogy ezt az egész rendszert kompromitálni tudjuk, tehát biztonságilag ezért tart Magyarország előbb, ilyen értelemben nem biztos, hogy világszinten és végül is ez lesz a sikeres, de technológiailag ez sokkal jobban szavatolja az ügyfelek biztonságát, mint bármely más megoldás.
Mert te már előre ugranál az időben, ha lehetne? Megnézed az 5-10 év múlva.
Pontosan ezért a fejemben, hogy az előző műsorban volt egy olyan félmondatot, vagy egy kérdésed, hogy most vajon egy helyben toporgás van-e, és igazából én akkor ezt egy kicsit azt mondtam, hogy nem, de igen. Nemrég kaptunk egy felkérést, hogy szeretne egy viszonylag nagy régiós mobilszolgáltató remote paymentre alkalmas, tehát távoli fizetésre alkalmas virtuális kártyát belehelyezni az applikációjába, a wallet-jába. Megkerestük a kártyatársaságot, kivel szerződésben állunk, és borzasztóan nehézkes megoldások vannak erre. Tehát azt látom, hogy ott több megoldás van, nem kéne, hogy több megoldás legyen, mert miért van több megoldás. Az a megoldás, ami tökéletesen alkalmas erre, az olyan bonyolult, hogy Európában körülbelül 2-3 kibocsátó, úgyhogy több ezer kibocsátó van, 2-3 kibocsátó képes erre. Ami meg egyszerű, az meg nem igazán alkalmas erre. Tehát azt látom, hogy kártyatársasági szinten sem letisztázott ez az egész folyamat, és a kártyatársaságokat pedig sajnos egyelőre, vagy nem sajnos, nem tudjuk kihagyni ebből a folyamatból a széles elfogadói kör miatt, amiről a korábbi műsorokban szó volt. Úgyhogy én nagyon szívesen előre ugranék ebben egy öt évet, tízet nem, de egy 5 évet mindenképpen.
Balázs, néhány héttel ezelőtt, vagy talán hónap ezelőtt bemutattatok egy Magyarország első áttekintő mobilfizetési infografikáját.
Igen.
Például előadássort, és ott is mondtad, fölírtam magamnak, hogy itt vannak a pénzintézetek, egy nagy magyar pénzintézet, ami többféle megoldást is kell, mert ott voltak a szolgáltatók, meg ott voltak a lehetőség. Már mindenki tudja, hogy miről fog szólni a jövő, meg mindenki tudja, hogy telefonnal, meg előre föltöltős kártyával, meg félig bankokkal, meg bankok nélkül, de ugye úgy valahogyan toszolgásra ezt éreztem az előbb is,
igen.
Többféle lehetőséget kínál, pedig lehet, hogy csak egyet.
Adás, ha nézed ezt az infografikánt is, azon is látod, hogy nagyon sokféle megoldás van. Mindenki, aki ezt elkezdte, többféle irányból fogta meg ezt az egész történetet. Van, aki a szolgáltatás irányból, hogy mire lehet megoldást adni. Ebben sajnos vannak olyanok is, ahol egy kicsit ilyen kényszeredett ez az egész dolog, és az eszközparkot, ami rendelkezésre áll, is kényszeredetten használja. Ahogy én szoktam mondani, annak, akinek kalapács van a kezében, az minden szögnek lát. Tehát, hogyha mindenre rá akarjuk húzni a mobil fizetést, akkor sajnos ezzel nem érünk célt. Vannak helyzetek, amikor ez jó használható, és vannak, amikor kevésbé. Nyilván, hogyha azt mondjuk, hogy egy postai sárga csekk befizetését egy mobillal megoldani, az milyen frappáns, az tényleg igaz, hiszen akkor gyakorlatilag otthon vacsora előtt inkább, de vacsora után, mert akkor már két gombnyomással el tudjuk intézni ezeket a befizetéseket. De ennek is évek kellettek, amíg itten a hosszas viaskodásban, hogy kinek van igaza, elkezdtek fölkerülni a QR kódok a sárga csekre. Itt is elsősorban ugye az volt, hogy kié a marsalbot, hogy úgy mondjam, tehát ezt máshogy szoktuk fogalmazni, ugye nyilvánvalóan.
Hát minden összefüggés, minden érdekeket sért, hát az, hogy kártyával tudok ingyen fizetni a postán, hát ez is mekkora áttörés volt. Hát persze, mert egy monopóliumot szüntetett meg, egy olyasi bevételtől esett el a posta, vagy mit tudom én. Tehát nyilván itt rengeteg szereplő birkózik ebben a dologban, és valóban mindenkinek alapács.
Hát a posta, ugye mondhatjuk azt, hogy rájött arra, nyilvánvalóan a mai vezetés egy ihletettség állapotába került ebbe a témába, és ők úgy döntöttek, hogy ez egy jó megoldás tud lenni, de csak hogy mondjak egy dolgot, hát ma sem tudjuk a postás QR kódot bármilyen alkalmazással felolvasni. Mert ugye a posta megpróbálja a saját érdekkörében tartani, tehát rá kényszeríteni az ügyfeleket arra, hogy ilyen-olyan-amolyan applikációkat töltsenek le, és azt használják. Hogy az applikáció most biztonságilag milyen, arról már ne is essen szó, de ilyen szempontból vannak ebben problémák. Tehát ez nem egy nyitott játék. Most ugye magyarországi viszonylatról beszélünk. Ez egy kis ország. Itt az, hogy valami egy ilyen megoldás, egy ilyen investíció megtérüljön, az egy hosszú idő. Kicsi az ügyfélszám, kevés a tranzakciószám, kicsi a kosárméret, önmagában a hagyományos banktechnológiából adódó értékláncba való elhelyezkedés problémás, a mobilfizetés nem tudja megtalálni azokat a bevételi pontjait. Na most ugye akkor, amikor ezt egy bank csinálja, akkor ő azt mondja, hogy megépítem, aztán majd valamikorra megtérül, mert ez az idő rendje, de ő a saját egyébként is létező értékláncába belehúzza ezt. A független szolgáltatónak ez egy kicsit nehézkes, mert ő neki be kéne ékelődni ebbe a bank, mobília, kereskedői értékláncba, és itt már nem túl sok hely van. Magyarországon főleg nincs hely, mert egyébként is kicsi ez az egész. Tehát ebből adódik ez a kis toporgás, hogy mindenki máshonnan próbálja meg megfogni ezeket a szolgáltatás együtteseket.
Az is kiderült ebből az infografikából, hogy a magyar lakosság is egy kutatásra is hivatkoztatok, a magyar lakosság többé-kevésbé már nyitott lenne ezekre a fejlesztésekre.
Hát a magyar lakosság természetesen, hiszen ők már évek óta, évtized óta használnak mobil fizetési megoldást, ezzel parkolnak, ezzel vesznek autópályamat, ismeretségi körömben egyetlen egy embert se tudok, aki ezt még nem próbálta volna ki. Több mint 2 millió ember használta ezeket a dolgokat már, tehát őnekik már van egyfajta előképzettségük, ők szívesen használnák ezt máskor is, akkor, hogyha ez könnyű, egyszerű minden tekintetben. Ezért mondjuk mi azt, hogy ez egy élethelyzetmenedzsment. Az élethelyzetekhez kell alkalmazkodnunk ezekkel a megoldásokkal.
Közben azon gondolkoztam már, hogy píkes sapkában ez a dolog végül is jó. Mert amíg itt folyik ez a fajta birkózás, addig itt nagyon komolyan előre lehet menni a piacon.
Ez járt a fejemben, hogy nagyon fontos az, hogy a mobil fizetéssel foglalkozó, vagy részben azzal foglalkozó cégek, legyenek azok akár fejlesztő cégek, akár szolgáltató cégek, milyen stratégiát folytatnak. Nagyon sokfajta stratégiát folytathatnak. Én azt gondolom, hogy 2 olyan stratégia van, amivel előre lehet menni, és hosszú távon jövedelmező tud lenni az egyik. Az az, amikor és ez jellemzően a fintech szolgáltató vagy fintech irányultságú szolgáltató cégekre igaz, amikor eszközként tekintenek a mobil fizetésre. Azzal nem árulok el nagy titkot, hogy mi ezt így tekintjük. Ugye erre vonatkozott a Balázsnak, hogy most nem a hamtól idézek, hanem tőle a tavalyi megjegyzése, hogy önmagában a mobil fizetésnek lefőttek. Azt gondoljuk, hogy önmagában mobil fizetésre fejleszteni, ezzel foglalkozni most nem megtérülő, mert nem tudjuk, hogy mi fog történni, és amit szintén most mondott a Balázs, élethelyzetmenedzsment. Nem kártya van, nem mobil fizetés van, nem e-wallet van, nem bankszámla van, az emberek szeretnének fizetni, pénzt küldeni, pénzt kapni.
Éhes vagyok, enni akarok.
Így van, és azt a tárházat kell odaadni nekik, hogy tessék itt egy prepaid kártya, tessék itt egy elektronikus pénztárca, tessék itt a real-time pénzküldési lehetőség, vagy tessék itt a mobilod, és el tudod intézni vele.
Másodlagos az eszköz.
Abszolút, abszolút. Szerintem ezekre eszközként kell tekinteni, és az ügyfél kezébe oda kell adni, nem kell túl sok választási lehetőséget adni, de jól használhatóvá kell tenni. A másik stratégia, amit én jónak gondolok, azok pedig a pusztán és tisztán fejlesztő cégek, akik fejlesztenek valami újszerű mobil fizetési vagy bármilyen technológiát, de ők viszont csak exitre tudnak hajtani, azt gondolom, mert fogalmuk sincsen, hogy az a stratégia, az a technológia az be fog-e jönni, vagy nem fog bejönni. Én azt gondolom, hogy nagyon sok cég elhibázza azt, hogy próbál fejleszteni is valami újat, mondjuk olyan elektronikus pénztárcát, amihez nem csatol egy széles körben elfogadott Mastercardot, vagy Visát, vagy bármilyen kártyatársaság által szolgáltatott kártyát, és egy zárt rendszerben írdatlan pénzekért fejleszt. Én azt gondolom, hogy ők el fognak bukni.
Mert onnan nehéz kitörni.
Nem is lehet kitörni. Azt gondolom, hogy vagy eszközként kell tekinteni ezekre, és akkor lehet szolgáltatni, és lehet ügyfélkört építeni, és lehet bevételeket elérni. És aztán el lehet dönteni, hogy eladjuk-e azt a céget, vagy megtartjuk, vagy pedig technológiát kell fejleszteni, és egy jó exit stratégiával egyszer csak a lehető legjobb pillanatban ki kell szállni. Aki a kettő között mozog, az én szerintem el fog bukni, mert nem tudjuk, hogy mi lesz a helyes irány.
Talán még a technológiai fejlesztésben is nagyobb a kockázat, hiszen olyan versenytársakkal kell megküzdeni, mondjuk mint egy Apple. Ugyan a magyar, visszatérve a magyar helyzetre, a magyar helyzet alapvetően a mobil fizetésbe a remote típusú fizetéseket, és némi terminológiát tegyünk ebbe most. Kétféle élethelyzet van, amikor használjuk a mobil fizetésre. Az egyiket úgy hívják, hogy proximity. Ez az a fajta fizetés, amikor valamilyen terminálhoz közel rakva a telefonunkat, kvázi egy bankkártyát szimulálva egy olyan élethelyzetben használjuk, amiben egyébként egy bankkártyát is ott használnánk, tehát oda érintenénk, tehát valamilyen jelet adok, jelet veszek. A másik is ilyen, csak az távolabbról, és a másik pedig a remote payment, ami bizonyos tekintetben helyfüggetlen, tehát a proximity egy helyfüggő, a remote payment egy helyfüggetlen megoldásról, mondjuk otthon a karosszékből tudom intézni a fizetési ügyleteimet. Ugye a magyar verziókban általában inkább a remote típusú paymenteket részesítettük előnybe, hiszen technológiailag még nem állt ott az elmúlt évtizedben a dolog, hogy mi ezeket a Nearfield Communication, NFC-s, PayPass-os fizetéseket is tudjuk implementálni, arról nem is beszélve, hogy ez a gyártóknak egy nagyon erős függőséget biztosított, hiszen aki technológiailag nem építi, vagy nem úgy építi be, például nézhetjük az Apple Pay-nél, az Apple Pay-nél az NFC-s környezetet nem tudjuk másra használni, csak az általuk adott megoldáshoz, a fejlesztő nem fér hozzá. Nyilván mondhatjuk, hogy ez jelenleg van így, de hogy mikor lesz ez megnyitva, csatlakozom Marcihoz, nem tudjuk, tehát nem tudjuk, hogy milyen technológiai fejlesztést várhatunk a közeljövőben. Én azt gondolom, hogy azok a cégek lehetnek sikeresek, akik ezt a széles spektrumot veszik figyelembe, élethelyzetmenedzsmenthez és a teljes vertikumhoz dolgoznak. Az emberek nagyon lassan állnak át. Gondoljuk azt, hogy milyen őrületes erőfeszítéseket tesznek minden szinten arra, hogy a készpénz forgalmat a kártyás forgalom irányába tereljék.
Ezt jókor mondod, amikor hónapról-hónapra nő a készpénzállomány egyébként a magyar lakosságnál, tehát hihetetlen módon, közben a kormány minden hónap elmondja, hogy ezt csökkenteni kellene. Tehát az a bizalom,
hát az lenne jó, hogyha egyrészben az embereket egy kicsit tartanak, másrészben pedig azt gondolom, hogyha olyan fajta költségek merülnek fel az ügyfél oldalon, ami eddig nem merült fel, akkor nyilvánvalóan megint a párna cihába kerül a dohány. Tehát, hogy már ilyen zsargonnal éljek. Tehát, hogyha nem lesznek olyan fajta ösztönzők, hogy aki a kártyájával fizet frekvenciába, tehát, hogy milyen gyakorisággal használják el, ezt nem tudjuk ösztönözni akár kormányzati szinten, hanem inkább jól megadóztatjuk, akkor nem is várhatunk mást.
Még egy klasszikust idézek, minden felesleges gomnyomás felezi az ügyfélkört.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen én is. Akkor Szupán Márton Peak, Inotai Balázs, Eclectic Minds. A magyarországi mobil fizetési helyzetképről beszélgettünk a fintech világában. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Köszönjük.